Isten igét olvasom János evangéliumából, az első fejezetnek az első 18 versét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és ezt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya keblén van, az jelentette ki őt. Kedves testvérek, nagyon fontos, hogy mindenféle rutinról, amit az életünkben végzünk, olyan dolgokról, amik a beidegződéseink, a szokásaink, időről időre feltegyük a kérdést, hogy miért is csináljuk ezt? Miért is tesszük azt, amit úgy, ahogy? Szeretném feltenni most nektek a kérdést, miért jöttetek az Isten tiszteletre? Tulajdonképpen mi az oka, mi a célja annak, hogy itt vagy? Az előbb énekeltük azt, hogy eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt kértem, adta önmagát. Ez egy nagyon jó válasz lehet, de tegyük fel őszintén a kérdést. Most, amikor lehetnél máskor, és akármilyen más helyen, miért jöttél ide, miért vagy itt? Lehet, hogy felsóhajtasz, és azt mondod, pontosan ezt kérdezem én is. Hogy kerültem ma reggel ide? Másrészt, a másik vége ennek az, hogy azt mondod, hát azért vagyok itt, mert itt a helyem, hiszen hazajövök. Itt van az otthonom, a lelki otthonom. Vagy vendég vagyok, és meghívott valaki ide. Akármiért is vagy, az Isten tisztelet, az időnk, a ritmusunk középpontja. Isten teremtette a világot, ahogy a lekcióban hallottuk, a hetedik nap megpihent, és a hetedik nap megszentelésének egy fontos lépése a számunkra, hogy az Isten tiszteleten vagyunk, és közösségben vagyunk Istennel és egymással. Már csak az a kérdés, hogy akkor mi az Isten tisztelet középpontja, és mi az, ami az Isten tiszteletnek a lényege? Mi az legfontosabb dolog, ami az Isten tiszteleten történik a számunkra? Nyilván Isten imádata, hiszen ő van a középpontban, de liturgiai szempontból az igehirdetés. A református istentisztelet középpontjában az igehirdetés áll. Nem marad hát más kérdés, hogy mi az igehirdetésnek a célja. Közelmúltban, egy héttel ezelőtt a gyógyító jelenlét hétvégén voltunk a felnőtt konfirmandusokkal is sok vendéggel együtt, és ott is szóba került ez az egyik előadásban. Hogy az igehirdetés nem egy erkölcsi útmutatás önmagában, nem egy törvényhirdetés, amiben elhangzik, hogy ez az Isten törvénye, ezt kell tenni, próbáld meg te is, ha nem megy, hát akkor így jártál, gyere el jövő vasárnap is, majd akkor is elmondjuk, hogy mit kellene tenned. Nem is pszichológiai tanácsadás, azaz lelkigondozgatjuk az embereket, és megpróbálunk valami jó megoldást, belső erőforrásokat találni, és akkor majd jobb lesz az emberek élete. Nem is egy pedagógiai esemény az igehirdetés. Azaz nem népnevelő eszköz, amiben elmondjuk, hogy rossz vagy és legyél jobb, és a következő lépéseken keresztül majd megnevelünk valahogy téged, és akkor jobb ember leszel. Nem is spirituális élményszolgáltatás, azaz valami olyan lelki élmény, aminélkül üresebb és szürkébb lenne az életed, gyere az Isten tiszteletre, és majd az igehirdetésben élményt fogsz kapni. Nem is az ön vagy a közösségi igazolásnak a fóruma, hogy a végén úgy álljunk fel, hogy azt mondjuk, hogy tényleg azért kicsit jobbak vagyunk, mint a külvilág. Hanem az igehirdetés célja Isten országának, Krisztus győzelmének a meghirdetése. Isten országa eljött, közöttünk van, és bennünk, és közöttünk, és az egész világban teret akar nyerni. Krisztus növekedni akar bennünk és közöttünk, és az Isten tiszteleten belül, és az igehirdetés is arra mutat, hogy ezt felragyogtassuk, hogy ezt szemléljük, és hogy a lélek cselekvéséért kiáltsunk. Így vagyunk most együtt vasárnapról vasárnapra, ezt várjuk, amikor János evangéliuma lesz előttünk, hétről hétre. Elkezdődik az új igehirdetés sorozat. A szövetségről szóló befejeződött, és elindul János evangéliumának a sorozata. Egészen nyárig, a nyári táborig ez lesz velünk. Arra keressük a választ, hogy mit jelent világosságban járni. Mit jelent az, hogy Isten gyermekei lehetünk? Hogy eljött a világ világossága? Mit jelent az, hogy a világosság ebben a világban is egyre inkább jelen akar lenni? És ez nem valami kegyes frázis, nem valami általánosság, hogy beszéljünk ilyen kánaáni nyelven, hogy járjunk a világosságban, legyünk a világosság gyermekei, de senki nem tudja, hogy ez konkrétan mit jelent, hanem az a szívünk vágya, hogy ez egészen konkrétan áthassa az életünket, megújítsa a döntéseinket, azt, ahogyan jelen vagyunk a világban, ahogy szolgálunk, és hogy Isten dicsőíthessük a tetteinkkel, az életünkkel. Ha komolyan veszük ezt a kihívást, akkor nagyon sok mindennel fogunk ütközni. Akár ennek az igehirdetés sorozatnak a kapcsán, a mindennapi életünkben, mert a világban nem csak a sötétség van, hanem jelen van az is, hogy már mi megmondjuk, hogy mi az igazi világosság. És a trend az ma az, hogy ami jó, amit Isten igéje jónak mond, azt rossznak mondják nagyon sokszor, és amit Isten igéje rossznak mondja, azt meg jónak mondják. De nem is ilyen egyszerű a helyzet, hanem nagyon sok ilyen szürke zóna van, ahol így nem lehet tudni, ne foglaljunk állást, hát erről inkább ne beszéljünk, és így tovább. És igazából Isten világossága be akar törni ezekre a helyekre, a mi életünkben, a mi szívünkben, és a környezetünkben is. És ez nagyon nagy kérdés. Mondhatnánk azt, hogy nagyon jó, akkor vágjunk bele, és nézzük meg, hogy mi is az igazi világosság, és induljunk el. De meg kell, hogy mondjam, hogy mi is lelkészek, vezetők, és én magam is, amikor már tudtam, hogy ez az igehirdetés sorozat lesz, és ez lesz a téma, egy kettős érzéssel küzdök, mert egyrészt bennem van a reménység és a várakozás, hogy igen, hisszük és várjuk, hogy Isten lelke felfedje előttünk ezt, hogy mit jelent a világosság gyermekeinként élni. De ott van bennem a félelem és a kétség is, hogy mi van, hogyha lepattan mindez rólunk. Mi van, hogyha a szembenézés, a döntéshozatal, amivel ez az egész jár, az túl nagy ár lenne az számunkra. És azt gondolom, hogyha jó, hogyha ez a két dolog ott van egyszerre bennünk is. Ott van az, hogy igen, szeretnénk a világosságba járni, de néha lehet, hogy megdöbbentő lesz, és nehéz lesz szembesülni azzal, hogy mi is az igazi világosság. És ez a kettő valószínűleg alázatban tart bennünket. Igen, nem arra hív bennünket Isten, hogy miután feltárul ennek az igehirdetés sorozatnak a kapcsán, a János evangéliumával sok minden arról, hogy mit jelent világosságba járni, akkor a végén elmondhassuk magunkról, hogy mi már a világosság gyermekei vagyunk, kapunk róla egy papírt, vagy valami pecsétet, és innentől jobban érezzük magunkat megint egy kicsit feljebb, mint más. Nem is azért történik ez, hogy megmondjuk innentől fogva mindenkinek, főleg a családtagjainknak, meg azoknak, akik közel vannak, hogy neked így kéne a világosságba járni, hanem sokkal inkább az imádságomnak a tárgya, hogy kiábrázolódhasson még jobban bennünk a Krisztus. Valahol János is erről beszél, és ma az evangélium első fejezete van velünk. Ahhoz, hogy értsük, meg kell értenünk János evangéliumának a látásmódját. Ki volt ez az ember, és főleg, hogy hogyan írta ezt az evangéliumot. János perspektívája, nézőpontja egészen más, mint a másik három evangéliumé. János nagyon meghatározza az a személyes találkozás, ami Jézussal történt vele. Az az átformálódás. Ő szemtanú volt, és ebből a szemszögből írja az evangéliumát olyanoknak, akik nemhogy nem találkoztak Jézussal, de valami teljesen más kulturális alapon állnak. Görögök. Alapvetően a korabeli globalizált hellenista kultúra embereit szólítja meg. János, aki alapvetően egy zsidó ember volt, más kultúra, más gondolkodásmód. Szemtanú volt, de valamilyen módon szeretné megszólítani azokat az embereket, akik ebben a más kultúrában vannak és a más irányból jönnek. Ami nagyon meghatározza őt nyilván, ez a személyes találkozás, hiszen ő ismeri a történetet. És nagyon érdekes az, ahogyan János elmeséli a történetet. Ha valakinek van egyszer arra egy délutánja, nagyon ajánlom, hogy olvassa el egybe az evangéliumot. És észre fogja venni, hogy például nem lineárisan halad az időben. Észre fogja venni, hogy mennyi mindent idéz, amiről a többi evangélium nem beszél, akár Jézusnak a konkrét szavait. Visszaemlékszik arra, hogy mit mondott Jézus, hogy egy-egy helyzetben pontosan hogyan reagált, és ebből mind-mind kitűnik az, hogy ez a találkozás mélyen beleégett János szívébe és lelkébe. Mégis ez a Jézussal való találkozás úgy tűnik, hogy János számára sem könnyítette meg egyértelműen az életet. Mert egyrészt nagyon sok mindenre választ ad, és felnyitja a szemét, de ezzel együtt nagyon sok titkot is feltár. A Jézussal való találkozás nem azt jelenti ugyanis, hogy mindenre kész, konzerv, egyszerű válaszokat kapsz, az elején ezt gondolja sok ember, aztán rádöbbenünk arra, hogy de még több titok derül ki, és fény derül arra, hogy nagyon sok mindent nem tudhatunk, és nagyon sok minden rejtve marad. Így beszél János Isten országa eljöveteléről, és az isteni világosságról, ami eljött ebbe a világba. Nagyon nehéz ez, és lehet, hogy te magad is, amikor elolvasod, vagy hallod ezt az igét, akkor egy picit küzdesz ezzel, hogy na jó, de mi ez a világosság? Miről beszél itt János? Miről beszél, mert azt elég könnyen össze lehet rakni, hogy Jézusról beszél, aki az ige, eljött a világba, a világosságul. De ez mit jelent? A világosság az egyenlő, a fénnyel. Nyilván nem a fényt jelenti, ami miatt mi is látunk mindent. De akkor mi ez? Egy fizikai kategória, vagy a hiányállapotnak a betöltése, vagy erkölcsi kategória? Mit jelenthet ez? Nem tudom, ti érzékeltétek ezt, de ha elolvassuk ezt az első fejezetet, akkor egyrészt nagyon izgalmas, érdekes, de nagyon sok kérdést vet fel. János azért beszél így, és azért használja ezeket a képeket, mert ismeri és érti azt a célcsoportot, akit szeretne megszólítani. A korabeli hellenista kultúrájú görög embereket, akik a filozófia nyelvén beszéltek, akik maguk is keresték a titkokat, akik maguk is keresték ezt a világosságot, akik maguk is szerették volna megérteni, hogy mi van a dolgok mögött, akiknek volt, ma így mondanánk, egy spirituális érdeklődése, ami nagyon sokszor kognitívvá vált, nagyon sokszor gondolativvá vált, és ez adta gyakorlatilag a görög bölcseletnek az alapját, a gerincét. És különféle utak születtek erre, hogy mi a válasz arra, hogy ne mi az élet értelme, honnan jövünk, mi az igazi érték, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, és így tovább. Ezek a mi kérdéseink is alapvetően. És János ismeri ezeket a gondolatokat, és szeretne az ő fogalomrendszerükbe belelépni, és beszélni arról, hogy mit jelent, hogy eljött az, amire ők vágynak, és amit ők keresnek. Ezért megdöbbentő, majd később fogok beszélni arról, hogy már az evangélium elején felrázza ezeket az embereket, hogy ami itt történt, az egészen megdöbbentő és felfoghatatlan. Fókuszáljunk most az evangélium nyitányára és erre az első fejezetre úgy, mint akik talán már olvastuk a János evangéliumát, és észrevesszük azt, hogy van ebben egy különleges szerkesztés és valami gyönyörűség ebben az első fejezetben. A legtöbb zeneműnek, az operáknak általában, de más zeneműveknek is a sajátossága, hogyha meghallgatjuk a nyitányát, akkor a szerző addig, amíg még volt mondjuk olyan fajta összhangzat, ami bármilyen harmóniára törekedett, nem úgy, mint a 20. vagy 21. században, az arról szólt, hogy a nyitány felvonultatja a későbbi részeknek a fő motivumait. És ha figyelmesen meghallgatod a nyitányt, akkor a zeneszerző előhozza azt, hogy később milyen témák fognak előkerülni abba az operába, vagy abba a zenei műbe. És nyilván János korában még nem voltak operák, szóval ezt így visszafelé látjuk bele, de az biztos, hogy az első fejezetben nagyon sok olyan motívum előkerül, ami később benne lesz az evangéliumban. Így ez az első fejezet tényleg olyan, mint egy nyitány. Beszél arról János, és felvillantja azt, hogy az evangéliumban, amiben szeretné felmutatni azt, hogy ki volt ez a Jézus, ő elmondja, hogy ő egy volt az atyával. Az atyának és, atyának és Jézusnak a kapcsolata, az, hogy ők egyek, megjelenik ebben, és aztán később beszél erről Jézus az evangélium, hogy én is az atya egy vagyunk. Megjelenik két én vagyok mondás például, amit később megtalálunk az evangéliumokban. Én vagyok az élet, én vagyok a világ világossága. Megjelenik az is, hogy mit jelent az, hogy a világosság benne él a világban, hogy eljön Jézus, és Isten terve nem az, hogy a tanítványokat kivegye a világból, benne hagyja őket, hanem az, hogy őrizze meg őket a gonosztól. Megjelenik az újjászületés, amikor azt mondja ez az ige szakasz, hogy azokról beszél, akik Isten fiaivá lettek, akik nem a férfi akaratából születtek, nem sokkal később majd szó lesz Nikodémusról, aki megkérdezi ezt Jézustól, hogy hogyan születhetek újjá, hát nem mehetek vissza az édesanyámnak a méhébe, nem születhetek újra. És mondja Jézus, hogy hát persze, mert itt a lélektől való születésről van szó. Benne van az is, hogy Jézusban eljött a kegyelem és az igazság együtt, és eszünkbe juthat a 8. fejezet, a bűnös nő, amikor azt mondja Jézus, az vesse az első követ erre az asszonyra, aki nem vétkezett közületek, mondja a törvénytudóknak, és mindenki szépen csöndbe elmegy. Törvény és igazság és kegyelem kapcsolata. Megjelenik benne az a dráma, ami majd a passió történetbe fog kibontakozni, hogy Jézust nem fogadják be, és hogy őt, a sajátjai, az övéi közé jön, de elutasítják, nem hallják meg az üzenetét, és meg fogják ölni. És végül ennek a nyitánynak a csúcspontjaként a 14. vers, amit nagyon-nagyon sokan ismernek, hogy az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Egy picit erre szeretnék most fókuszálni, mert ez az a szakasz, vagy ez az a vers, amit mi értünk, de teljesen másként értünk valószínűleg, mint az igének az eredeti olvasói. János evangélium a olvasói, a görögök meg voltak arról győződve, és pontosan tudták Platón óta, hogy van a világnak egy rendje. A látható világ az az, ami, és van az ideák világa, ami tökéletes. Az ideák világának az isteni lakói nem nagyon teszik a lábukat ebbe a földi világba. Maximum olyan dolgok történnek, hogy így lesugárzódnak különféle értékek, leképeződnek, tükröződnek dolgok, de vannak átjárhatatlan falak és szakadékok. Az ideák világának egyik lakója volt a gondolkodásuk szerint a logosz, amit mi így fordítunk, ige, a tökéletes beszéd, szó, értelem, mindaz, ami a létnek az értelmét adja. És János apostol itt nem más mond, és szó szerint ezeket a görög szavakat használja, hogy képzeljétek el, hogy az történt a közelmúltban, hogy a logosz lejött a földre. És testé lett. Tudatosan azt a görög szót használja a testre, ami a romlandó, a hústest, a legutolsó szó a testre, nem az ilyen szellemült test. És amikor ezt a görögök olvasták, akkor két dolgot tehettek. Egyes verzió, megfogják és becsukják. Köszönjük szépen, János. Nem ismered a filozófiát, meg a világrendjét. Nem tudod, hogy a logosról sem jön le? A testre tudod. Mint Pálnak mondták az aténi beszédnél, hogy majd meghallgatunk máskor is. Köszönjük szépen, Pál. A másik viszont, hogy elgondolkodtak, hogy ha ez valóban megtörtént, akkor a világ kifordult a sarkából, és egy új időszámítás kezdődik. Miért fontos nekünk ezt megérteni? Azért, mert valamilyen módon így tekinthetünk arra, hogy Jézus testé lett, és a mi életünkre is ez ilyen hatással lehet. És lehet, hogy nagyon sok éve keresztény vagy, de egyszer a testet öltött Jézus, lehet, hogy a te világodat is egy kicsit így kifordítja a sarkából. És ez ijesztően hangzik, hiszen azt mondjuk, hogy jó, de biztonságot akarunk, és a kis meggyőződéseink szerint élünk. De mi van, hogyha néha valami egészen más perspektívát mutat fel? Hogy az, hogy én eljöttem, az valami egészen újat, valami egészen mást jelent, és egészen másként kellene gondolkozni a világodról. És ami megdöbbentő, hogy János itt két dologra is gondol, azt gondolom. Egyrészt gondol arra, hogy Jézus testet öltött, és fizikailag megszületett testben. A másik viszont nem csak akkor feszítette szét Isten a létnek, a létezésnek a kereteit és a szabályait, amikor ő megszületett egy kis babának a testében, gyűrötten, ráncosan és csúnyán, általában az újszülötteket szépnek mondják, szerintem a legtöbb újszülött egészen csúnya, és aztán utána úgy kisimulnak, na jó, felnőnek, valami lesz velük, de hogy így megszületett testben, és gyerek volt, és szenvedett, biztos beteg is volt, meg minden, ezé lett az Isten? Hát ez tényleg szétveszíti a kereteket. De a másik, gondoltál már arra, hogy ugyanezt tette, amikor feltámadt. Mert amikor meghalt, akkor az lett volna a világnak a rendje, hogy ennyi volt. Köszönjük, Isten megjelent testben, nem fogadták be. Hát majd egy másik világba próbálkozik. És ehelyett Isten még egyszer megtette ezt, és minden törvényszerűség ellenére feltámasztotta Jézust a halálból, és az igazi világosságot nem lehet elpusztítani. Még akkor sem, ha a sötétség nem fogadja be. Ez kétszer is megtörtént. Erről beszél János, és erről tesz bizonyságot. Óriási jelentősége van ennek. Szeretném, hogyha ezt elvéve, hogy mi van, hogyha a gondolkodásunknak alapvetően változnia kell, két fontos üzenetet vinnénk el erről a mai Isten tiszteletről, az igehirdetésből. Az egyik az, hogy Jézus Krisztus testé lett, és amit az előbb említettem, hogy testben szállt alá, és Isten választotta ezt a létformát, hogy a logosz, az isteni szó eljött a mennyei magasságból, és emberként élt, az ember bőrébe bújt, óriási vigasztalással rendelkezik a számunkra. A testi létet, a testi állapotot, a testi lét méltóságát emeli fel a számunkra. Pont a görög filozófia és pont Platón volt az, aki a testi létezést egy alsóbrendű létezésnek minősítette, és megvetette, és azt mondta, hogy az emberben lévő lélek alig várja, hogy végre meghalljon a test, és kiszabadulhasson, és visszamehessen az isteni szférákba. És ezért egy görög ember, amikor azt hallja, hogy feltámadás és új testben leszünk a mennybe, akkor megborzong, hogy Isten őrizzen, felejtsük már el a testet, ha egyszer sikerül meghalni, nehogy új test, újabb szenvedést jelent. És nekünk keresztényeknek sajnos az évszázadok során ez a gondolkodás, ez a platóni beférkőzött az igei tanításba, és nagyon sokszor megvetjük, alul minősítjük a testet, a testi létet. És természetesen nagyon sok minden a testből származik, ami rossz, de arról gondoltál már esetleg, hogy a bűn, a bűnös gondolkodás, meg a bűnök, amit megteszed, az nem a testedben, az a lelkedből jön. A döntések hol születnek? Meg a karod hozza meg a döntést? A szívedben. Szóval a testi létet felemeli, és méltóságot ad neki Isten azzal, hogy Jézus Krisztus testé lesz, és óriási vigasztalás rejlik ebben. Isten nem kívülről beszél, nem felülről szól hozzánk, hanem belejön a testbe, és ezzel megmutatja az ő együttérzését. Azt mondja az apostol egy helyen, hogy a mi főpapunk Jézus Krisztus meg tud indulni a mi erőtlenségeinken, hiszen ő is testben élt ezen a földön. Békülj hát meg a testi mi voltoddal, és adj hálát érte. Ezért békülhetünk meg a szenvedéssel, hiszen Krisztus testben szenvedett, nem elméletileg, nem lelkileg szenvedett csupán, hanem testben is szenvedett. Testben jött el, és ez minden elutasított reménysége lehet. Hogy a testben eljött megváltót, akiről nem lehetett azt mondani, mint ma sokan mondják, hogy nem látom Istent, nincs. Hanem ott volt testben, őt is elutasították. Bármilyen mély elutasítás élsz át az életedben. Vigasztalás lehet ez neked, mert ő együtt érez veled, és ott van veled. Szép-szép, mondhatod, de hogyan van jelen mégis most testben? Ne spóroljuk meg ezt a kérdést. Az ige testé lett egyszer és akkor, de mi van most? Nem látjuk Jézus testben. És hála legyen Istennek, hogy mégis valamilyen módon megtörténik ez a testetöltés. Itt is, és ma is. Isten igéje és szava ugyanis ma is testet ölt, Jézus Krisztus ma is testet ölt, és ez itt közöttünk is megvalósul. A világosság ugyanis nem csak egyszer jött el a világba 2000 évvel ezelőtt, és ezt egyszer ünnepeljük az karácsony ünnepén, amikor legnagyobb a sötétség, pont a téli napfordulókor, nem akkor jött csak el, hanem folyamatosan eljön ebbe a világba. És az ige folyamatosan testé lesz. Gondoltál-e már arra, hogy az, hogy Isten igéjét itt és most te hallhatod, és én felolvasom, és te megérted, ez egy forma, egy testetöltés, mégpedig a nyelvnek a formája. Betűk, szavak, az, amiben testet ölt. És érthető a számunkra. Gondoltál-e már arra, hogy a Szent Írásban Isten igéje testet öltött, és Jézus Krisztus bemutatkozik. Itt van a nyomtatott formában, ott van a telefonodon az applikáció, remélem, és minden olyan helyen ott van, ahol olvashatod, írásban, testet öltött. Szól az ige hirdető szavain által a bizonyságtételeken keresztül testet ölt, amikor elmondod másnak az evangéliumot, jelen van a hirdetett igén keresztül, és nem volt az elején összerakva ez, amikor az ige hirdetés sorozatot terveztük, de pont úrvacsora van, és itt van a látható jegyekben kenyér és bor. Amilyen biztosan veszem a jegyeket, olyan biztos, hogy közben a Szentlélek által ott van a szívemben Jézus Krisztus, és testet ölt, és valahogy láthatóvá válik, és még van egy, hogy ebben a világban ráadásul Jézus úgy akar jelen lenni, hogy Krisztus testeként, az egyházként, a keresztényeként rajtad keresztül ott akar lenni, és ez már egészen meredek. Ha a testünk a Szentlélek temploma, és mi tényleg Krisztus teste vagyunk ebből a világban, akkor akkor itt van a testetöltés. Ez ma történik, ebben a városban, ebben a világban, rajtunk keresztül. Milyen érdekes, hogy Jézus nem szuperhősöket küld, egy-egy szuperembert, akin keresztül úgy jelen lenne. Mikor tudna röpülni, akkor egyszer több helyen is jelen lehetne a világban, hogy gyorsan odaérne eljött. A terve az, hogy Krisztus testeként keresztjének által legyen jelen mindenütt. Evangélium ez tehát. A testetöltésre, a világosság eljövetelére nem csak visszaemlékezünk, hanem ez most történik közöttünk. És mindez arra hív bennünket befejezésül, hogy járjunk a világosságban. Hogyha ő itt van, hogyha rajtunk keresztül jelen van, akkor járjunk a világosságban, és fogadjuk be a világosságot, és vegyük tudomásul, és éljünk ebbe, hogy mi magunk is részei vagyunk ennek. És ne legyünk naivak, mert az a világ, ami nem a külvilágot jelenti önmagában, hanem az istenellenes gondolkodás, az ma sem fogadja be a világosságot, és ne is fogadja be, azt gondolom, abba az értelemben, hogy ne elegyedjen bele. De tudjuk a történet végét, hogy a világosság végül kiszorítja a sötétséget. És ez lesz a történetnek a vége, hogy a világosság mindent el fog borítani, és az új teremtésben nem lesz már csak világosság. Ez a történet vége. Ezért pedig, és talán ez, ennek az egész szakasznak a kulcsa, Jézus nem arra hív, hogy a világosság gyermekei úgy legyünk, hogy folyamatosan világosság és sötétség harcával legyünk elfoglalva. Az összes ilyen akciós hősös film, amit már említettem, az erről szól, hogy van világosság a világban, van sötétség a világban, amúgy a kínai filozófia ugyanezt mondja, és a kettő egymással küzd, és folyamatosan kérdés, hogy na melyik nyer. És akkor szurkolunk a világosságnak, de jó, ha van egy főgonosz, hogy izgalmas legyen, és aztán valamilyen módon mindig győz a világosság, de azért ott marad a film végén, hogy lehet még egy folytatás, mert nem szűnik meg teljesen a sötétség is. Lelki értelemben nem arra hív bennünket Jézus, hogy na a világosság gyermekeként akkor állandóan küzdjünk és boxoljunk a sötétséggel, mert ő megnyerte már ezt a harcot. Nem arra kell fókuszálnunk, hogy mennyi minden rossz és mennyi sötétség van a világban, hanem hogy éljünk a világosság gyermekeiként, és egyszerűen legyünk azok, akinek ő teremtett bennünket. Már csak az a kérdés, hogy mit jelent ez, és ki a világosság gyermeke? A világosság gyermeke nem az, aki hangoztatja magáról, hanem az, akin látszik. A világosság gyermeke az, akiből, aki körül élet fakad. Akiből és aki körül szeretet, bátorítás és az élet minden formában fakad. Nem tökéletes, hanem hiteles. A világosság gyermekének lenni ilyen értelemben azt jelenti hiteles keresztjének lenni. És a hitelesség legfőbb formája és legnagyobb jellegzetessége, hogy nem nagyon kontrollálható. Hitelességet nem nagyon lehet felépíteni. Azt gondolom, hogy ez Isten ajándéka. Amit tehetünk tehát, most is, és egyébként is, hogy ahhoz megyünk, akinél a forrás van, és azt mondjuk, Jézus világvilágossága, eljöttél ebbe a világba, folyamatosan testet öltesz most is, hadd legyek én is a világosság gyermekeként úgy ebben a világban, hogy tőled jön az, hogy ez látszik rajtam, hogy kiábrázolom a te szeretetedet, hogy azzá leszek, amire magamtól soha nem lennék képes, hogy úgy élek ebben a világban, hogy hálás vagyok azért, amit kaptam tőled, és tudok, ha kell, konfrontálódni a sötétséggel. Hadd becsüljem meg a testi létemet, hiszen te is megbecsülted, de hadd ne értékeljem túl, hogy a testnek lelki értelemben és a vágyaknak élek. És hadd ne foglalkozzam állandóan a sötétség és a világosság harcával, hanem egyszerűen hadd engedjem, hogy átáradjon rajtam a te világosságod és a te szereteted. Ez a lét és ez az állapot egy kicsit gyermeki, Isten gyermekeivé hív bennünket. Ő adja meg nekünk, és adja, hogy az egész igehirdetés sorozaton keresztül ez végigvonuljon. De most itt ezen az Isten tiszteleten is, hogy mi magunk akár először vagy újra befogadjuk a világvilágosságát, és elkötelezzük magunkat. Igen, Uram, értem a szót, hallom, szeretnék a te gyermeked lenni, a világosság része lenni. Újíts meg ebben a te szeretetedben, hogy te ábrázolódhass ki valahogy bennünk és közöttünk is. Amen.
Imádkozzunk. Áldunk, Urunk, a hallott, a hirdetett, a testélet igéért. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy megtört a tested értünk. Ezért járulhattunk a kegyelem asztalához. Köszönjük, hogy magadhoz hívsz, és közelengedsz a te jelenlétedbe. És köszönjük azt is, hogy el is küldesz, hogy járjunk a világosságban. Köszönjük, hogy értelmet és célt adsz nekünk, hogy úgy nevezhetjük magunkat, ahogy te nevezel bennünket, a világosság gyermekei. Adj ehhez bátorságot és alázatot, de legfőképpen a te szent lelked erejét és bölcsességét. Könyörülj rajtunk. Könyörgünk gyülekezetünkért, minden egyes családért, a betegeinkért, a gyászolókért, hogy állj meg a szívük előtt, és jelents ki magad nekik, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Adj nekik élő, igaz vigaszt. Hadd járja át a szívüket, hogy te élő Úr vagy, élő reménység. És hagyj legyen ott a szívükben, hogy egy nap majd letörölsz minden könnyet a szemükről. És köszönjük azt, hogy hihetjük, hogy amíg eljön a te országod teljességében, addig is velünk vagy itt, minden napon. Bennünk és közöttünk élsz. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.